És megkérdezte, igen, Erikát, hogy akkor folytassa a szünet előtt megkérdett előadását.
Na hát akkor egy kis élénkítésként ebéd után folytatnám az uniós jogi előírásokkal, ami azért sokkal szárazabb, még ennél is olyanabb. És azért itt is nagyon sok információ lesz, ami valószínűleg mindenki számára újdonság. Két jelentős közösségi jogszabály van, ami alapjaiban meghatározza a kémiai biztonságot. Ez az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006-os EK rendelete, az úgynevezett REACH rendelet, illetve a címkézésre, osztályozásra, csomagolásra vonatkozó CLP rendelet. A REACH előírások, most már ezután csak így fogom nevezni, hogy REACH. A REACH előadásokkal kapcsolatos diákat egy finn festőművésznek a festményeinek másolataival illusztráltam, és majd kíváncsi lennék a végére, hát mindenki saját magában eldönteti, hogy rájött-e, hogy miért épp őt választottam, vagy az ő festményeit választottam, de hát ez csak érdekességképpen, hogy egy kicsit, hogy ne aludjunk el. Az Európai Parlament, az Európai Bizottság, illetve az uniós tagállamok 7 éven át dolgoztak azon, hogy tető alá hozzák ezt az új vegyianyag politikát, ami mondhatnám, hogy egy nagyon ambiciózus jogszabály. Közel 40 jogszabályt, addigi jogszabályt, irányelvet, rendeletet, törvényt egyesített, és 2006. december 18-án lett kihirdetve, és 2007. június 1-től hazánkban is közvetlenül alkalmazandó és betartandó. A rendeletnek az alapvető célja egy nagyon hát egy olyan cél, ami a legmagasabb fokú cél, ugye az emberi egészség és a környezet védelme, a versenyképesség fenntartása és fejlesztése. Nagyon-nagyon sok a vállalkozásoknak nagyon nagy kihívást jelent ez a rendelet, ezt még el kell mondanom. És ugyan az EU belső piacának a védelmét tűzi ki az egyik céljául, nagyon sok kisebb vállalkozás áldozatává vált ennek a rendeletnek, és meg kellett szüntetni a tevékenységet, mert nem tudott eleget tenni. Tehát mégiscsak lemorzsolódnak és maradnak a nagyobb cégek. Egy másik nagyon fontos célja, hogy a gyártótól egészen a végfelhasználóig egy olyan lánc alakul ki, amin a tájékoztatásnak, vagy hát az információ áramlásnak folyamatosnak kell lenni. És mindezeket úgy próbálja elérni, hogy a gerinces állatokon történő kísérleteket a minimálisra szorítja, tehát nem engedi meg, hogy gerinces állatokon újabb kísérletek folyanak abban az esetben, hogyha már van arról az anyagról információ. Egy jelentős szemléletváltás történt itt, ugye a hatóság központúságról átterelődik a felelősség az iparra. Tehát mindenért a gyártó, illetve az importőr az elsődleges felelős. A gyártási lánc mentén ugye a felelősség megoszlik, tehát mindenkinek van valami fajta felelőssége az információ áramlás tekintetében leginkább. Az expozíció jelentősége fölértékelődik, és először próbálják a leginkább az aggodalomra okot adó vegyületeket, anyagokat föltérképezni, és erről az információt összegyűjteni. Az ezek helyettesítésére alternatívát keresnek, és akár annak árán, hogy a kezelhetetlen kockázatokat jelentő anyagokat ugye kivonják a forgalomból teljes mértékben. Hogyan épül fel a rendelet? 15 címből, 141 cikkből és 17 mellékletből áll. Ez körülbelül egy olyan 500 oldalnyi dokumentum, iratanyag, és ehhez tartoznak a különböző iránymutatások, amelyek ugye a szövegnek az értelmezéséhez, könnyebb értelmezéséhez adnak támpontot, úgyhogy ugyanis a fordítás miatt nagyon nehézkesen értelmezhető, és rengeteg hivatkozással tele, úgyhogy ember legyen a talpán, aki ennek egy mondatát is egyértelműen értelmezni tudja, hogy ez akkor most konkrétan számára mit is jelent. A fő szabálya ennek a REACH-nek, ugye a regisztrálás, ez azt jelenti, hogy semmilyen olyan anyag nem hozható forgalomba az EU területén, nem gyártható, nem importálható, amelyik egy tonna fölött van, akkor abban az esetben, hogyha nincs összegyűjtve róla az összes létező információ, mind a fizikai, kémiai, mind a toxikológiai tulajdonságait, illetően mind a környezeti ökotoxikológiai tulajdonságait egybevéve. És ebben az esetben, tehát hogyha ez nincsen meg, akkor az nem forgalmazható, nem léphetnek az unió piacára ezek az anyagok. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy ezeknek a gyártóknak, aki egy anyagot gyártanak, illetve importálnak, össze kell fogniuk, és a meglévő információkat egymással megosztani. Nyilvánvaló, hogy itt ez már egy olyan piacot generált, hogy akinek több információja van, az pénzért eladja a többinek. Aminek a folyománya, az egésznek a végkifejlete az, hogy készül egy regisztrációs dosszié, amit közösen benyújtanak az Európai Vegyi Anyag Ügynökséghez, és az ügynökség akkor tekinti regisztráltnak azt az anyagot az adott szállítói láncban, hogyha minden feltételeknek megfelel, és ez nagyon szigorú. Hangsúlyoznom kell azt, hogy a regisztrálás a veszélyes és nem veszélyes anyagokra egyaránt vonatkozik, tehát itt a volumen a lényeg, illetve a veszélyesség. Ezt nem egyik napról a másikra kellett megcsinálni, hanem egy 2018-ig tartó időszak, átmeneti időszak lesz. A mennyiségtől, illetve a veszélyességtől függően ezek a határidők, ugye 2010. december 1-e volt az 1000 tonna per év feletti mennyiségben gyártók, importálók számára ugye a határidő. Ugyanekkor volt a rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító anyagoknak a regisztrálási határidő, amely 1 tonna per év fölött volt, és a vízi környezetre, vízi szervezetekre nagyon mérgező anyagoké. Jövőre lesz a 100-tól 1000 tonna per évig terjedő gyártott, illetve importált anyagoknak a regisztrációs határideje. Addigra el kell készíteni ezt az ominózus dossziét. Most a REACH-ben ugye említettem gyártási láncot, vagy ellátási láncot, itt különböző szerepek vannak, és ezek nagyon definiáltak, hogy ki, micsoda, milyen szereplő, kinek mi a feladata ebben az ellátási láncban. Ugye a legfontosabb a gyártó és az importőr, ő az első, akinek nagyon-nagyon komoly és sok kötelezettsége van. A továbbfelhasználó, ami adott esetben önök is továbbfelhasználók lehetnek, mivel foglalkozásszerű tevékenységük során ezt az anyagot önmagukban vagy valamilyen keverék formájában felhasználják. Tehát ezt követően, ezek után én már csak ezekre koncentráltam, tehát a tovább felhasználói feladatkörökre, illetve az importőri feladatkörökre, ugyanis az importőr most már, az importőr alatt nem azt kell értsük, mint eddig, hogy ami Magyarországra bejött külföldről, hanem ami Európába bejött. Tehát most már az importőr az egy ilyen személy, egy uniós természetes vagy jogi személy, azt nevezzük importnak, ami az uniónakba bejön. És ilyen formán ugye önök is hozhatnak be esetleg külföldről, akár az USA-ból, vagy akár Svájcból, aki nem uniós tag, olyan anyagot, amire ez a regisztráció vonatkozhat. Milyen kötelezettségei vannak, a fő kötelezettségei a tovább felhasználóknak? Meg kell győződni arról, hogy ez az anyag igenis az unióban regisztrált. Vagy hát előregisztrált, mert ahhoz, hogy valaki az átmeneti időszakban, tehát élvezhesse ezt az átmeneti időszakot, volt egy nagyon rövid periódus 2008-ban, egy fél éves periódus, akkor amikor minden egyes gyártó, illetve importőr, akinek szándékában állt regisztrálni, lehetősége volt ingyen és bérmentve egy rendszerbe előregisztrálni, hogy neki szándéka van, tehát ezzel jelezve a szándékát a regisztrációra. És a tovább felhasználóknak ugye meg kell győződni arról, hogy a neki szállított anyagot a szállító regisztrálta, illetve előregisztrálta. Honnan lehet erről meggyőződni? Például a biztonsági adatlapon szerepel majd egy szám, és akkor innen. A szállítónak ugye kötelezettsége önök részére biztonsági adatlapot adni, erről majd a későbbiekben részletesebben fogok szólni, mert ez egy nagyon fontos dolog. És az abban lévő biztonsági utasításokat, illetve a kezelésre vonatkozó biztonsági előírásokat be kell tartani szóról szóra, ami ott van. Figyelembe kell venni ugye az osztályozást, a címkézést, a csomagolást, abban az esetben, hogyha egy nagyobb kiszerelésből áttöltünk egy kisebbbe, azt ugyanúgy föl fog kelleni címkézni, mint az eredetit, ugyanazokkal az információkkal. Amennyiben ezt az anyagot valamilyen formában továbbadjuk, tehát odaadom a dolgozó kezébe, hogy dolgozzon vele, akkor át kell neki adnom az információt, a biztonsági adatlapon lévőt. Tehát föl kell hívnom a figyelmét, hogy a biztonsági adatlapot itt és itt találja, és bármi problémája van, oda forduljon. Majd látni fogjuk, vannak olyan anyagok, amelyeket a felhasználás körülményeit korlátozzák. Ezeket az előírásokat be kell tartani. Egyes esetekben engedélyt kell kérni a felhasználásra, gyártásra. És minden ezzel kapcsolatos dokumentációt 10 évig meg kell őrizni. A levéltáraknak újabb feladat, vagy újabb helyigény. A korlátozás. Ez az az eszköz, amely megvédi az egészséget és a környezetet egyes elfogadhatatlan kockázatokkal szemben. Előírhatják bizonyos vegyi anyagoknak, a gyártásnak, forgalomba hozatalának, felhasználásának a körülményeit, és vonatkozhat ez magára a kifejezetten egy adott vegyi anyagra, vagy csak egy felhasználásra. Ez a REACH rendeletnek a 17-es mellékletben vannak ezek az anyagok. Természetesen ez folyamatosan bővítik, úgyhogy a módosítások azok, és tudjuk, hogy az uniós jog az sosincs egy konszolidált verzió a joganyagból, tehát mindig megjelennek a módosítások, és akkor azzal együtt kell figyelni, emiatt aztán nagyon-nagyon bonyolult a tájékozódás ezekben a módosító rendeletekben. Azért választottam az ólomfehéret és az ólomszulfátot, mert bizonyos festékekben, amiket esetleg önök használnak. Nem ismerem ténylegesen az önök tevékenységét ilyen mélységig, de úgy tudom, hogy azért előfordulhatnak ilyen festékek. Most anyagként vagy keverékben nem hozható forgalomba és nem használható fel, hogyha az anyagot vagy keveréket festi anyagként használják fel. Tehát nem lehet ólomfehér, illetve ólomszulfát tartalmú festék a forgalomban. Ez alól kivétel, és ezért hoztam ezt a példát, a műemlékvédelmi, műemléképületek belső terének a restaurálásához és karbantartásához. Föl lehet ezeket az anyagokat használni, de csak abban az esetben, hogyha erre a tagállam engedélyt kér. Tehát, hogyha valaki ilyet fog használni a belső terek restaurálásához, akkor nyilvánvalóan a hatóság azt az engedélyt kéri, hogy hol van az a dokumentum, amely alapján a tagállam ezt megengedte önöknek. Na, a biztonsági adatlapok, ugye az információ átadásnak a leghatékonyabb és a legelterjedtebb eszköze a biztonsági adatlapok. Milyen anyagokhoz kell biztonsági adatlap? Azt jegyezzék meg, hogy a veszélyes anyagokhoz. Tehát kötelező a biztonsági adatlap minden veszélyes anyaghoz. Megvan, hogy mi a veszélyes. Az a veszélyes anyag, ami megfelel a régi irányelveknek, vegyi anyagot szabályozó irányelveknek, a veszélyességi kritériumának. Vagy a perzisztens, tehát környezetben fönnmaradó, nehezen lebomló, bioakkumulatív, mérgező, toxikus anyagokra. Vagy az engedélyköteles anyagokra, amelyekre engedély szükséges. Valamint azokra az anyagokra is kell, amelyik munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek. Előfordulhat, van olyan anyag, amelyiknek van munkahelyi expozíciós határértéke, de mégsem veszélyes. Mikor nem kell? Hát nem kell akkor, hogyha a lakosság részére nem kell. Ugye én sem kapok egy Domestoshoz biztonsági adatlapot a boltból, ugyanis veszélyes a Domestos, most csak egy hétköznapi példát mondtam. Viszont abban az esetben, hogyha ipari vagy foglalkozásszerű tevékenységhez használja fel az illető, akkor akár kérhet is. Tehát ezt megteheti, hogy kér. Vannak mentességek, tehát hogy mikor nem kell kész árucikkek, de ez gondolom nem tartozik konkrétan ide. Kinek a kötelezettsége, hogy a biztonsági adatlapot megcsinálja? A gyártónak, az importőrnek, és adott esetben a továbbfelhasználónak, hogyha más kiszerelésbe teszi, vagy valamit módosít a számára átadott biztonsági adatlapon, akkor amennyiben ő azt módosítja, ő felel. Kinek kell átadni? Hát az átvevőnek értelemszerűen. Viszont a legfontosabb az, hogy kérés nélkül kell ezt megkapniuk, és ingyenesen, papíron. Nem elég az, hogy azt mondja nekem, hogy ott nézzem meg a honlapján, ott majd megtalálom, hanem elküldheti nekem elektronikusan, de akkor úgy, hogy ott csatolja mellékletként a megfelelő dokumentumot, és akkor ez egy aktív, tehát itt egy aktív folyamatnak kell meglenni, hogy átadom, odaadom neki, és ledokumentáltam, hogy átadom. Ezt kell megkapniuk önöknek. Első szállítással egyidejűleg. Ne csodálkozzanak azon, hogyha ha egy fél éven belül kapnak egy frissebbet, mert a szállítónak kötelezettsége az elmúlt egy év vevőinek a biztonsági adatlapok aktualizálását követően a frissított dokumentációt mindenkinek megküldeni, akinek előtte átadta. Vannak formai és tartalmi követelményei. Formai követelmény, gondolom már mindannyiótok látott biztonsági adatlapot, 16 szakaszból áll, 16 fő pontja van. Magyarul kell lennie, tehát ez csak magyar nyelven lehet. És a tartalmára vonatkozóan pedig egy másik rendelet vonatkozik, amelyik nagyon részletesen leírja, hogy minden pontban, alpontban minek kell szerepelni, és minek kell ott lenni. Felsoroltam mind a 16 pontot, és ami ki van emelve, az azért fontos, mert itt van elrejtve az az információ, amire leginkább önöknek szükségük van ahhoz, hogy tudják, hogy adott szituációban, adott helyzetben, adott anyaggal mit kell csinálni. Tehát az nem lett volna jó, hogyha én általában beszélek az oldószerek toxikológiájáról, gondolom, mert azzal nem jutottak volna közelebb Minden anyagnak van biztonsági adatlapja, és azokat az előírásokat kell követni, amit ott ír. Ott tudok meg legtöbbet. Ez egy alapvető dokumentum. Tehát, hogy milyen veszély van, hogy ki volt a gyártója, kihez fordulhatok adott esetben, mi az elsősegélynyújtás, mi van a keverékemben. Tűz esetén milyen oltóanyag használható, vagy hogyan, milyen egyéni védőeszközöket tudok alkalmazni annak érdekében, hogy semmiféle ártalom ne legyen, hogyan kell kezelni, hogyan kell tárolni, mivel nem szabad együtt tárolni a különböző anyagokat. Ez minden anyagra vonatkozva más és más általánosságokat nem érdemes mondani. Milyen tulajdonságai vannak? Mi a reakció készsége? Mennyire stabil az anyag? Milyen körülmények között stabil? Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek például, mint ezek az ilyen esetek, mint az EGRI is, amilyen volt. A toxikológia adatok rendkívül fontosak ugye a kockázatbecsléshez, amire az első részben utaltam. Ártalmatlanítás. Itt kerekperes le van írva, hogy a veszélyes hulladékot hogyan kell kezelni. Tehát ezt mindenképp érdemes megjegyezni, hogy biztonsági adatlap minden veszélyes anyaghoz a tevékenység végzésének a helyszínén. Tehát minden dolgozó, mindenki tudja, hogy hol érem el. Nem feltétlenül kell ott legyen kinyomtatva papíron, de tudatosítsam a dolgozóban, hogy akkor oda mész a számítógéphez, és itt ebben, itt a hálózaton, itt találod meg, és két kattintással elő tudja hívni. Ez volt a REACH. Nézzük a másikat, a címkézésre, csomagolásra vonatkozó jogszabályunkat. A jogi hátteréről annyit lehet mondani, hogy megfelel az uniós, a globális harmonizált rendszernek, tehát az ENSZ-nek, a GHS rendszerének, és mindazokat a címkén, mindazokat a címkeelemeket szerepeltetni kell, amelyek a veszélyre és a biztonságos kezelésre vonatkozó információkat biztosítják. Tehát harmonizáló arra kötelezi a vállalkozásokat, hogy saját maguk osztályozzák és mérjék fel a veszélyeket egy adott anyag esetében, és ezt jelentsék is be. Létrejön egy olyan közösségi harmonizált, közösségi szinten harmonizált jegyzék, ahol a veszélyes anyagoknak az osztályozása szerepel, és ezt kötelező alkalmazni, ezt az osztályozást és címkézést. Hogyan épül fel? Ez, meg kell mondanom, egy még nagyobb rendelet, mellékletekkel együtt olyan 1900 oldal. A fő magja az tulajdonképpen csak 70 oldalnyi, de a többi az apróbetűs rész, és ugye ott vannak elrejtve a legfontosabb dolgok. Tehát körülbelül egy olyan 2000 oldalnyi anyag. Osztályozásról szól, címkézésről, csomagolásról és az átmeneti intézkedésekről. Ugyanis ez a rendelet sem fog egyik pillanatról a másikra érvénybe lépni. Egy idő után a régi irányelvek helyébe fog lépni, azok 2015-től hatályukat vesztik, és külön van átmeneti időszak anyagokra és keverékekre. Anyagok vonatkozásában 2010. december 1-től minden anyagot ennek a rendelet szerint kell osztályozni és címkézni. Tehát már nem a régi megszokott piktogramok alapján és veszélyjelekkel elváltva, hanem e szerint a rendelet szerint. Csak azok az anyagok mentesülnek ez alól, amelyek 2010. december 1 előtt már forgalomban voltak. Azok kapnak egy 2 éves haladékot, de az pár nap múlva lejár. Most 2012. december 1-én, most pénteken, tehát azt követően elvileg a forgalomban már nem lehet olyan anyag, amit nem CLP szerint osztályoztak. Megmarad egy párhuzamosság, tehát kétféle képen lesznek a biztonsági adatlapon is, meg lesz a régi osztályozás és az új is, éppen azért, hogy szokjuk még egy darabig, de utána teljesen eltűnik. És 2017-től már keverékek esetében is ugyanez lesz a helyzet. Milyen változásokat jelent a CLP rendelet? Formailag készítményt, már nem úgy hívom, hogy készítmény, hanem az egy keverék. A veszélyes helyébe kockázatost kell mondani, a szimbólum helyébe piktogramot. R mondat helyett nem, H mondat lett, tehát a kockázatra utaló R mondat helyett a figyelmeztető mondat lesz, a hazardnak a jelzéseként. A biztonság, az óvintézkedésekre vonatkozó mondat pedig S helyett P lesz. Nem veszélyjelek lesznek, hanem figyelmeztetések, tehát az, hogy veszély vagy figyelem. És a megszokott narancsszínű helyett felreállított rombusz, pirossal keretezett rombusz lesz a szimbólum. Na nézzük, hogy milyen osztályok lettek. Ugye ezek a régi szabályozás szerinti veszélyességi osztályok összesen 10, ha jól számolom, ennyi volt eddig. És ezután 3 veszélyességi csoport lesz a fizikai, egészségi és környezeti veszélyek tekintetében, de ezek alatt sokkal több veszélyességi osztály tartozik. Így a fizikai veszélyek között 16 darab osztályt különböztetünk meg. A bennünket leginkább érintőek ugye az egészségi veszélyek, itt az 5 helyett lett 10, és a környezeti veszélyek kiegészültek egy olyan csoporttal, ami az ózonrétege veszélyes anyagokat jelenti. Ez egy olyan táblázat, amit esetleg azért használható önök számára is. Itt megvannak a megfeleltetve a régi, illetve az új piktogramok. A táblázatban összefoglaltam, hogy melyek a gyártók, importőrök, illetve a továbbfelhasználók és forgalmazóknak a kötelezettségei. Itt tulajdonképpen a továbbfelhasználó oszlopát érdemes nézni. Bocsánat. Elmentem. A továbbfelhasználók oszlopát érdemes nézni, mert azt mondtam, hogy többnyire ebbe a szerepbe sorolhatok önök, mint REACH szerepkörök, tehát adott esetben osztályozniuk kell, címkézniük kell, csomagolniuk kell az anyagot, hogyha egy másik formára alakítják át, tehát mondom áttöltés például. És minden információt meg kell őrizni. A figyelmeztető szónak a szerepe itt a veszélynek tehát a súlyosságának a relatív szintjét jelzi. A veszély egy súlyosabb kategóriát jelez, a figyelem az csak egy kevésbé súlyos veszélyességi kategóriára figyelmeztet. Hogy néz ki egy címke ma? Ez volt a régi címke. És ehelyett ez kell. Látható, hogy ugyanakkor a helyre azért sokkal több információ kerül, és ez azért nem igazán az eligazodást segíti elő. Ezt érzékelteti ez a kis rajz is. Tehát nem hiába panaszkodik mindenki, hogy annyira apró, és annyira olvashatatlan, pedig a rendelet előírja, hogy az olvashatóan meg van határozva, hogy mekkora területet foglaljon el a szimbólum, mekkora legyen ezek meg a címke méretei. Az űrtartalomtól függően mekkorának kell lenni a címkének. Csináltam, készítettem egy, összegyűjtöttem egy kis gyakorlati útmutatót, hogy melyek azok a legfontosabb pontok, amelyekre figyelni kell. Itt most értem az előadás első részét, illetve a második részét is. Nem fontossági sorrendben, csak így tényleg oda vetve vannak ezek, de ezeket érdemes meggondolni mindenki számára, és a legfontosabb tennivalókat. Mit kell ellenőrizni? Bármilyen kérdés, köszönöm szépen a figyelmet, bármilyen kérdésük felmerül, szívesen válaszolok rá, akár most is, vagy hát elérhetőségemet valamilyen olyan formában közé fogjuk tenni, amely mindenki számára elérhető. És akkor nagyon remélem, hogy sikerült rájönni arra, hogy miért épp a Elvi Márni festményeivel illusztráltam. Nem? Hát reméltem, hogy legalább. Tehát az életrajzi adatai megegyezik a Reachnek a rendelet számával. Tehát 1907-ben született és 2006-ban halt meg, úgyhogy bíztam abban, ha máshol nem, akkor ebből megegyezik az élet.
Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen ezt az előadást, illetve a hosszú előadásnak a befejezését. Mindjárt próbáltunk mindent megjegyezni, vagy legalábbis megjegyezni azt, hogy hol keressük, hogyha valaminek utána akarunk nézni. És akkor ez az előadás is rajta lesz a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján is, és az Állományvédelmi Bizottságnak a honlapjára is el fog kerülni, ugyanúgy, ahogy a többi előadások, és remélem, hogy sokat fogjuk lapozgatni ezeket a szabályokat.